Jó estét nektek! Isten áldjon benneteket, mindannyiatokat! Milyen szép volt ez a dal, igaz? Köszönjük Mimi, meg köszönjük az egész csapatnak. Dalokban bátorítottak. Jó benneteket látni, így innen is. Nem tudom, hogy van-e olyan közöttünk, aki először van itt velünk. Azokat külön köszöntöm, Isten áldjon benneteket, nem akarom, hogy zavarba jöjjetek, úgyhogy nem fogom mondani, hogy álljatok föl, de tényleg Isten hozott mindenkit, aki először van itt, és vannak különleges vendégeink is. Mit gondoltok, hogy kik azok? A szüleim itt vannak, igen. Budapestről, úgyhogy Józsi bácsi, Csöpi néni. Isten hozott benneteket is Szegeden a gyülekezetbe. Amúgy már tegnap jöttek egyébként, egy jó időt töltöttünk együtt. Lehetett unokázni, és mi meg lazítottunk egy kicsit, nem? Aszilka sütött, főzött, tehát volt mindenféle öröm. Tényleg mindenféle örömünk volt ebben. Jó velük mindig találkozni. Hogyha nem ismeritek őket, akkor érdemes megismerni őket, mert nagyon nagyszerű emberek az én szüleim. Istenben neveltek föl bennünket. Aztán még egy olyan gondolatom volt, hogy csak azt a gondolatot vetném fel nektek, így mielőtt az üzenetbe belemennénk, hogy annyira nagyszerű így együtt lenni hétről hétre. Sőt, igazából ezen a helyen napról napra van összegyülekezés. A bibliaiskola megy előre, vannak elszánt diákok, akik ugye itt vannak estéről estére, és Isten igéjéből merítünk. És az egyik, amit gondoltam, hogy így megosztok veletek, vagy így felelevenítjük ezt a gondolatot, hogy azt mondja az írás, hogy az ige az olyan, mint egy élő vízű folyam. Vízhez hasonlítja az igét a Biblia. Hogy tudjátok, hogy a víz az táplál bennünket, és ez tiszta víz. Az igaz, tiszta víz, nincsen benne mérgező anyag, vagy nincsen benne szennyeződés, nincsen benne semmi, ami ne lenne táplálék a mi lelkünk számára. És én, amikor a Bibliához nyúlok, akkor így szeretek gondolni rá, hogy most meritek friss vizet a lelkemnek, szomjazik a lelkem, vágyik valami többre, és ott van Isten jelenléte, és aztán ott van a tiszta ige, az ő beszéde, az ő gondolatai, azok mindig tiszták. Azokban nincsen emberi zaj, ugye, vagy olyan, ami bennünket megzavarhatna, hanem ott van Isten tisztasága benne. És milyen áldás, hogy ezt megtehetjük tényleg alkalomról alkalomra, hogy van egy ilyen forrás, ahova mehetünk a csendességünkben. Oda megyek a forráshoz, és iszom. Ez az egyik, amit így gondoltam nektek előjáróban mondani. A másik, ez a közösség igazából, és Pastor Stevens, amikor tanított bennünket a Bibliaiskolába, én emlékszem, hogy volt ilyen gondolat, amit megosztott velünk, hogy a hited az olyan, mint egy erőtér, vagy egy ilyen mezőhöz hasonlított, mint az elektromos mező. Hogyha a hittel teljes emberek vannak együtt, ott Isten jelenléte erőteljesen meg tud nyilvánulni. És így gondolok a gyülekezetre, tudjátok, hogy a hitetek kisugárzik, a hitetek összeadódik, amikor itt együtt vagyunk, ezért tudjuk egymást bátorítani. És a hited, amivel Istenen függsz, és az ő ígéreteibe kapaszkodsz, ez ebben a világban olyan bizonyság, ami erőteljes, aminek van hatása, ami életeket változtathat meg, aminek van tényleg felépítő ereje. Ebben a világban. Van szabadítás. És ezért van az, hogy a gyülekezetünkben nem nehéz prédikálni. Nehéz lenne, tudjátok, hogyha mindenki ilyen bizalmatlan tekintetekkel méregetne és farccal ülne. Nehéz lenne úgy bátorítani egymást, igaz, hogyha mindenki nézne a mellette, hogy ez meg ki, mit akar vajon itt meg. Ilyen gyanakvás lenne a légkörben, de nem ez történik nálunk, igaz? Hanem az történik, hogy bizalommal vagyunk Isten felé, és bizalommal vagyunk egymás felé, ahogyan együtt vagyunk. És tudjuk azt, hogy Isten meg tud áldani bennünket egymás hitén keresztül. És ezért ez egy értékes hely a számunkra. Ez egy olyan hely, ahova szívesen jövünk, mert hozzánk ad az életünkbe. Igaz? És így gyógyulunk, és így megyünk előre a hitünkben, és növekszünk a hitünkben. Hogyha vágysz arra, hogy az életed többről szóljon, mint csak te rólad mondjuk, akkor menj az igéhez, a tiszta forráshoz, és menj olyan emberek közösségébe, ahol hittel teljes a légkör, és megépül az életed. Ez így van. Igaz? Ezt tapasztaljuk hétről hétre, napról napra, ahogyan járunk, ahogy előre megyünk. Úgyhogy én nagyra értékelem, hogy megint közöttetek lehetek így is, hogy ti bátorítotok engem, és én pedig bátorítani foglak titeket az igéből. És Pál apostolhoz fogunk fordulni egyébként, de imádkozzunk előtte, mielőtt oda fordulunk. Urunk, köszönjük neked a te igédet, a tiszta forrást, ami nem embertől van, hanem a te kijelentésed, és köszönjük neked a közösséget, amiben pedig megfrissülünk a hitünkben, mert olyanokkal vagyunk körbevéve, akik ugyanúgy bíznak benned, és rád akarnak támaszkodni, és nyitottak feléd. És csak imádkozunk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot a te beszédedből, szabadíts bennünket ma is. Te látod, hogy ki milyen helyzetben van itt, aki itt van ma, ki milyen szükségekben van. Uram, én kérlek, hogy te szólíts meg bennünket, és bátoríts bennünket ezek között. Tudjuk, hogy a te beszédedet azért küldted el, hogy felépítsen bennünket azokban a helyzetekben, és bátorítson, amikben te beleengedsz bennünket. És csak így számítunk a te jelenlétedre most, és számítunk a te beszédednek az erejére. Tényleg csak egyszerűségben jövünk hozzád, és kérünk, hogy szolgálj felénk a te szellemed által. Amen. Amen. A Bibliaiskolában a Tesszalonikai leveleket tanulmányozzuk, és igazából annyira körül forogtak a gondolataim, hogy nem tudtam elvonatkoztatni tőle, amikor arról gondolkoztam, hogy miről is beszéljek veletek, úgyhogy igazából erről fogunk beszélni. Jó? Rendben van. Jó. És az íráshoz fordulunk, tehát a tervem az, hogy felolvasunk, és hagyj beszéljen Pál apostol. És lehet, hogy itt-ott szemelvényeket fűzök hozzá, vagy kicsit megmagyarázom, de igazából ez a tervem, hogy Pál apostol bátorítson bennünket ma a Tesszalonikai levélen keresztül. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Tesszalonikai levelet, bibliaiskolásokkal átbeszéltük, hogy kik is voltak ezek a tesszalonikaiak. Igazából ez a Pál apostolnak a második missziós útján történt, hogy velük megismerkedett. Emlékeztek, hogy az első útja az Kis-Ázsiában volt, és utána visszatért Antiókiába, honnan elindult, de a második útján átment Európába, és Makedóniában és utána Akhájában szolgált, hát a görögök között. Atén, ugye, meg nyilván az egész összefüggés a római birodalom, és az a tény, ugye, hogy Krisztus maga megbízta Pált azzal, hogy vigye az evangéliumot. És az történt, ugye, hogy átmentek Makedóniába, és ott Filippiben elkezdett szolgálni, és aztán nagy balhé lett, és bebörtönözték őket, Pál meg Sílást. Gyorsan el kellett menniük abból a városba, akkor mentek a következő városba. Most nem emlékszem, hogy ez Tesszalonika volt-e már, vagy még volt előtte Bérea, vagy hogy is volt ez ott, de volt közte egy pár hely, és aztán eljutottak Tesszalonikába, és Tesszalonikában nagyon sokan megtértek a pogányok közül. Nyilván ott is Pál először elment a zsidókhoz, apostol cselekedetébe elolvashatjátok, de utána hamar fordult a pogányokhoz, és azok nagyon nyitottak voltak, és megtértek a bálványimádásból. És a tesszalonikai gyülekezet hite az nagyon hamar így híres lett egész Akhájában, azt mondja a Pál apostol róluk. Úgyhogy ennek a gyülekezetnek írja, egyébként onnan el kellett hamar menekülnie megint csak, és akkor volt, hogy elmenekült Aténbe, vagyis először azt hiszem, hogy Korintusba, és utána Aténbe ment Pál, és ezt a levelet Korintusból írta a Tesszalonika belieknek, hogy bátorítsa őket a hitükben. Ezeknek nagyon bátor hitük volt egyébként. Azt írja róluk, hogy ők ugyanúgy szenvedtek a saját pogány rokonaiktól, vagy a környezetüktől, mint ahogy a zsidóktól szenvedtek az első apostolok, ugye a Jeruzsálembe az üldöztetések során, és Pál ezért őket megdicséri, és nagyon szereti ezt a gyülekezetet. Ez egy friss gyülekezet volt, egy új hívőkből álló, friss közösség, és nekik ír Pál, és mind a két levelének a témája az Krisztus második eljövetele, vagy a visszajövetele. És igazából ez ma is egy nagyon aktuális téma. Mindig is az volt, mert nyilván keresztényekként mi várjuk, hogy Krisztus visszajöjjön. Ugye ő megígérte, nem tudom, hogy ugye emlékeztek az írásokban, amikor apostolok cselekedeteiben felmegy, az első fejezetben Krisztus, ők a szemüket felfüggesztik az égre, és aztán az angyalok megjelennek, és mondják, hogy miért néztek az égre. Ez a Krisztus, aki elment, ugye úgy fog eljönni, mint ahogy láttátok őt elmenni a felhőkön. Így fog visszajönni. És azóta is a gyülekezet ezt várja. Minden hívő ezt várja. És Pál apostol ezeknek a hívőknek, akik ott megtértek, és ahogy mondom, szorongattatások között voltak a pogány környezetükben, ezzel vigasztalja őket a Krisztus visszajövetelével, és azzal arra bátorítja őket, hogy várják őt. És aztán történtek közöttük valószínű, hogy halálesetek, mert ezekre reagál a Pál, és most odalapozunk a negyedik fejezetben, ahol erről beszél, vagy erről tesz említést, és utána, ahogy ezt kifejti, hogy is fog ez történni, ez a visszajövetel. És a 13. versben, tehát 1 Tesszalonika 4.13-ban azt mondja, hogy nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, mármint, hogy meghaltak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. És nyilván, hogy tudjuk, hogy ez a világ, hogyan viszonyul a halálhoz. Igaz, a körülöttünk levő emberek. Sokszor még nekünk is nehéz szembenéznünk azzal a ténnyel, ugye, hogy nem örökre vagyunk itt ebben a testben, sőt, van, aki hamarabb el is költözik innen, mint ahogy számít rá. Vagy hozzátartozóink vannak, akik ilyen módon elköltöznek, és Pál bátorítja őket ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy mi lesz azokkal, akikkel ez történik, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ugye Krisztus feltámadása nélkül, anélkül, hogy ő megígérné azt nekünk, hogy mi vele leszünk, nincs reménységünk ezzel kapcsolatban. Viszont Pál azt mondja, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. És én annyira szeretek emlékezni arra a versre, amit szintén Pál mond. Emlékeztek, hogy a mi életünk el van rejtve együtt Krisztussal az Atyában. A mi életünk el van rejtve. Még akkor is, hogyha a fizikai test elvégzi a munkát, befejezik működni, nem működik tovább. A mi életünk, a mi lényegünk, az el van rejtve Krisztussal együtt az Atyában. Ő benne van elrejtve. A te életed lényege, az nem ehhez a testhez kötődik, hanem ő hozzá. Ő hozzá kötődik. És ezzel biztatja őket a Pál. Ugye azt mondja, hogy ha elhisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az Isten is elő fogja hozni azokat, akik elaludtak a Jézus által ővel együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, és figyeljetek, itt Pál azt mondja, hogy én nem emberi véleményt mondok nektek, hanem azt mondom, amit én az Úrtól hallottam. Hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteleig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Ezután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Ezért vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Ez az én szándékom is egyébként. Tehát ezt mondja Pál, hogy ez a következő dolog, ami történni fog, vagy ami döntő fontossággal bír, hogy az Úr riadóval, az arkangyal szózatával, az arkangyalok ugye azok az angyali lények, akik Isten trónja körül vannak, És isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, és utána mi, akik élünk, megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. Tehát, ahogy ő elment a felhőkön, úgy jön vissza a felhőkön, és mi hozzámegyünk. És ez a következő nagyon bátorító esemény, amit vár a gyülekezet. Nap mint nap vár a gyülekezet. Emlékeztek, hogy az egész Biblia úgy végződik a Jelenések könyvében, hogy a mennyasszony, aki a gyülekezet, azt mondja, hogy jöjj. És a szellem, a Szent Szellem is azt mondja, hogy jöjj Krisztusnak, a vőlegénynek. És ez a várakozásunk van. És aztán Pál folytatja, és azt mondja, hogy időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges, hogy írjak nektek. Azt beszélt róla, hogy melyik az az idő, amikor ez meg fog történni. Taglalta a gyülekezetnek valószínűleg, és csak így visszautal rá. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. És ez ugye ennek a világnak a hangja, amelyik azt mondja, hogy legyen békesség és biztonság az emberek között. Alakítsuk ki azt a rendszert, amiben békességet próbálunk eszkábálni. És próbálkozik az ember ezzel, hogy ugye egyesítsék a népeket, és megpróbáljanak úgy megegyezni, hogy senki ne szenvedjen csorbát ebben. De igazából Isten nélkül ez nem lehetséges. Nem lehetséges. És erről beszél itt, hogy amikor a leghangosabban fogják ezt mondani, hogy legyen békesség, és most ezt megcsináltuk, itt az ideje, és megtörténik, akkor a legnagyobb veszedelem jön rájuk. Nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy így tájékozottak vagytok-e ebben, de ugye sok minden történik most a Közel-Keleten, és próbálják összebékíteni ugye az izraelieket a palesztinokkal, és van egy nagy erőlködés azon, hogy legyen béke a világban, de közben meg egyfolytában fegyverkeznek az emberek. Mindenféle országok, igaz? És miközben békességről beszélnek, a közben mindazok a fegyverek ott vannak, és csak arra várnak, hogy valaki használja őket. Igaz, és nem lesz békesség Isten nélkül, a békességnek a fejedelme nélkül, az Úr Jézus Krisztus nélkül, akit mi várunk, akit mi ismerünk, és tudjuk, hogy ő az, aki végül békességet fog tudni teremteni az ő munkája által, nem emberi erőfeszítés által. És ez a vers, amit itt Pál mond, hogy jön a hirtelen veszedelem, mint a szülési fájdalom terhesasszonyra, az ugye milyen? Szülés, amikor megszületik egy baba. Ugye, hogyha elkezdődik a szülés, mondjuk, nem tudom, hogy mi a momentum, amin elkezdődik, de mondjuk, mikor már elfolyt a magzatvíz, akkor utána muszáj, hogy megszülessen az a baba, igaz? Mert különben megsérül mind a kettő, az anyukája is, meg a baba is, igaz? És hogy elindul ez a folyamat, és nem lehet megállítani. És ezt mondja a Pál is itt, hogy jön ez a fájás, és nincs menekvés. Keresztül kell, hogy menjen a világ azokon, amik ott történni fognak, mielőtt minden beteljesedik. Mindezek le vannak írva, meg vannak előre Isten tervében. És annak része az, hogy ő elviszi a gyülekezetet innen, a földről, és aztán jön egy ítélet a világ rendszerén. Amelyik azt mondja, hogy békesség, de nincs békesség, amelyik Istentől teljesen el fog fordulni, és meg akarja semmisíteni az ő szolgáit, igaz, és erre óhatatlan, hogy Istennek kell lépéseket tennie. Azért, hogy azok még, akik viszont fogékonyak az ő üzeneteire, azok megmenekülhessenek. Nem fizikailag, de a lelkük az örök pokoltól megmenekülhessen. Mert a gonoszság olyan mértékben fog elfajzani a földön, amikor ezek így beindulnak, ezek a dolgok, mint ahogy a szülés megindul, hogy azt mondja az Úr Jézus maga, hogyha nem rövidülnének meg azok a napok, nem maradna egy lélek se igazából a földön. Úgyhogy megrövidül, a szülés hirtelen le fog folyni, hirtelen végbe fog menni, és ezért mondja Pál ezt a képet itt. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy ez a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. A világban levő emberek, azok azt gondolják, hogy így el vannak ringatva ebbe, ugye, hogy valahogy majd az emberek csak békességet találnak, meg valahogy majd megoldják ezt a dolgot. De mi, és Pál ezt mondja, hogy mi viszont nem vagyunk ebben a sötétségben. Mi értjük, hogy meg kell történnie ennek a születésnek, úgymond. Meg le kell folynia ezeknek a dolgoknak. De mi a világosság fiai vagyunk, és mi igazából Krisztust várjuk vissza mindeközben, ami történik. Nem, nincsenek illúzióink ezzel kapcsolatban, mert meg vannak írva ezek a dolgok. Ezért nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. És tudjátok, én nem tudom, sokszor így gondolkozom, hogy hány olyan hívő van, mint mi, akik ezekről a dolgokról egyáltalán gondolkoznak. Vagy megfelelő módon viszonyulnak Istenhez mindeközben. Mert rengeteg téveigés is van a világban. De hogy mi vagyunk olyanok, akik emlékszünk ezekre, ezekről olvasunk, akik emlékeztetjük egymást. Visszajön az Úr, hamar visszajön az Úr. Legyünk éberek, ne hagyjuk azt, hogy valami másra terelődjön a figyelmünk. És erre hívja Pál föl az ő figyelmüket. Azt mondja, hogy vannak olyanok, akik ugye elvesztik a fókuszukat a megfelelő dolgokra, akik részegek éjjel részegednek meg. Ugye a részegség az mit jelent? Azt jelenti, hogy valaki nincs a tudatánál, ugye, mert annyit jól tudja, hogy ez kiütötte őt. Nem tud megfelelően, nem tudja megérteni pontosan, hogy mi történik vele, nem tud megfelelően reagálni dolgokra. Ez a részegség. És azt mondja, hogy mi nem olyanok vagyunk, akik megrészegednek dolgoktól, amik a világban vannak, hanem van egy összpontosításunk az isteni tervre, és megértjük azt, hogy Krisztus itt van az ajtóban, hamarosan visszajön. És józanok vagyunk, és igyekszünk tényleg őt várjuk. És ez egy fontos része az életünknek. Tehát az a várakozás, amink van. Igazából olyanok vagyunk, mint a mennyasszony. Az esküvője előtt, igaz? Melyik mennyasszony, amik elfelejtkezne az esküvője időpontjáról? Vagy arról, hogy jönni fog a vőlegény. A mennyasszony előtte már ugye készül a szívében, gondolom én. Öltözködik, megrendeli a mennyasszonyi ruháját, gondolkozik a vőlegényéről. Nem olyan dolog ez, amit csak úgy el tudna felejteni. Igaz, és ezek vagyunk mi, hogy nem felejtjük el a vőlegényt. Emlékezünk rá, várunk rá. Ő a legfontosabb nekünk. És azt mondja a Pál, hogy itt van, nappaliak vagyunk, éberek vagyunk, felöltözve a hitnek, a szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek a reménységébe. És ez a három dolog, amit a levél taglal, illetve emlékeztek az 1 Korintus 13-ban, Pál szintén ezt a hármat mondja. A hit, a remény és a szeretet. Igaz? De az egész Tesszalonikai levél is ezeket taglalja. A hit, amikor arról beszél, hogy nekem nagyon tetszett a ti hitetek, amit megmutattatok, ami az egész hellén világra kiterjedt, hogy az ő hírük, az, hogy ők elfordultak a bálványoktól, és odafordultak az igaz Istenhez, hogy belevetették a hitüket a megváltóba, és most már nem ugye azokra figyelnek, azokra a bálványokra, hanem Krisztusra figyelnek a hitük. És ilyen hitetek van nektek is, én hiszem. Ilyen hitünk van, igaz, amivel belekapaszkodtunk a megváltóba. És azt mondjuk, hogy nincsen más út rajta kívül. Tehát én nem tudom az életemet helyre rakni, jó helyre vinni, hogy jó vége legyen. Egyedül a megváltó. És ő belé vetem a hitemet. Ő az, aki el fog engem vinni. Oda, ahova kell. És aztán ez mint azt mondja, hogy fölöltözünk, mint egy öltözetet. Felöltöz a hitnek és a szeretetnek a mellvasába. És a szeretet pedig ugye nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és az életét adta értünk. Értjük az Atya szeretetét, amivel ő elküldte a fiát. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igaz, és megértettük ezt, hogy mi engem az Isten így szeret, hogy odaadta az ő fiát. Nagyon szeret engem. És ezek a tesszalonikaiak ebbe a szeretetbe fürödtek. Pál ezt többször mondja, hogy titeket nem kell megtanítani erre, hogy egymást szeressétek, mert ez történt közöttetek. Megértettétek, hogy az Úr szeret benneteket, és ez így kiárad közöttetek, ez a szeretet. És a szeretet fegyverzet. A szeretet fegyverzet. Miközben én menetelek ebben a világban, azt mondja a sötétség világában, igaz? Mi a világosság gyermekeiként, az ő szeretetével felvértezve, tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy mi drágák vagyunk az Istennek, hogy ő gondoskodni fog rólunk, hogy bizalmunk lehet ő felé, és bizalmunk lehet egymás felé, mert nem kell félnünk semmitől. Tudjátok, hogy a János levele mondja azt, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Beteljesedünk az Isten szeretetében, megértjük ezt, és adunk időt neki, hogy ő elmondja nekünk az ő szeretetét, mint az énekek énekében, a vőlegény a menyasszonynak. És ezen gondolkozunk, és aztán ez a szeretet erőssé tesz bennünket. Nem tudnak kiütni. Nem tudnak kiütni, mert én tudom, hogy az, aki engem szeret, az sokkal nagyobb annál, mint ami engem körülvesz, vagy azoknál, akik nekem rosszat akarnak tenni. Igaz? És ez egy mellvas, ez megvéd engem. Teljes szeretet kiűzi a félelmet. És sisakgyanánt az üdvösségnek a reménysége. És tudjátok, hogy az Efézus 6-ban le van írva ez a teljes fegyverzet, amivel mi előre megyünk. Nem fogom őket mind taglalni, de itt megemlíti ezt az üdvösségnek a sisakját, amit ott is említ. És ez pedig a reménység, a hit, a szeretet és a reménység. És ez a reménység az pedig ugye az, hogy végül a jövőben én Istennel leszek örökre, és igazából minden jóra fog fordulni. Abszolút minden rendben lesz körülöttem és velem. És a világ erre vár, ugye, hogy a végkifejlet megtörténjen. És a mi reménységünk az, hogy ugye Isten jogossága helyre fog állni a földön, annak része lesz az, hogy mi is a magunk helyére fogunk kerülni, nem abban a helyzetben leszünk, mint most mondjuk keresztényként, ahol az emberek gúnyolják Krisztust, ahol nem fogadják őt el, ahol leköpték őt, és megfeszítették a kereszten. Igaz? Hanem ez helyre fog állni. Isten valódi imádata helyre fog állni. A reménység az, hogy tényleg egy nap ő mindent újjátesz. Mindent újjátesz. És ez védi a gondolatainkat. Ugye a fejben az agy van, az agyban a gondolatok. Ez a gondolat, a reménység, ez védelmez engem, ahogy megyek előre ebben a sötét világban. Hogy van egy reménységem, hogy tudom, hogy ez így lesz. Isten megígérte, és ez így lesz. És olyan jó a házi közösségeken, RP-ekkel együtt, meg ott a házi csoportban így beszélgetni, sokszor beszélgetünk, és mondták, hogy volt egy hölgy, akit ismernek, aki nagyon sok minden keresztül ment így az életében. Nagyon nehéz házassága volt, és dolgok történtek a családban, de hogy ez az asszony olyan volt, akinek mindig volt reménysége. Ezt mondtátok, igaz, Jutki, hogy ő annyira jó volt őt nézni, mert volt reménysége. Azt mondta, hogy ha Isten van, és ő szereti őt, akkor ez rendben lesz. Azzal együtt, hogy gáz, ami történik, és nehéz, azzal együtt ez rendben lesz. Volt egy reménysége és egy bizalma Istenben, feltétel nélkül. És velünk ugyanez lehet. Tudjátok, hogy én nem tudom, hogy Isten hogy fogja ezeket a dolgokat megcselekedni, hogy végül minden rendben legyen. Emlékeztek, hogy a pásztor Csaba beszélt erről a múlt héten. Istennek a rejtélyes keze, amit nem látsz, hogy az hogy hajtja végre az ő terveit, hogy hogyan csinálja azt, hogy végül minden őt fogja igazolni, és végül minden arra fog kifutni, hogy a dolgok rendben legyenek. Még azok is, amik nagyon nehezek a számunkra, és azok is, amikből, mint a jó olyanok vagyunk, hogy kérdezzük az Istent, hogy most te engem, most velem vagy ellenem vagy, vagy mi történik így a hadszíntéren? Mi az a szellemi hadszíntéren? Miért kellett nekem vereséget szenvednem? És a vége az, a reménységem az, hogy annak ellenére, hogy én vert hadként érzem magam, azt érzem, mintha vereséget szenvedtem volna, igazából a vége az, hogy Isten dicsőséget hoz ki ebből az egészből. Meg fog dicsőülni, és ez a mi reménységünk. Ezért nem csüggedünk el, mert tudjuk, hogy amikor a legkevésbé látod nagyon sokszor Isten, akkor végzi a legnagyobb munkákat. Mint a keresztnél volt. Igaz, hogy látszólag hatalmas igazságtalanság, a világ legnagyobb gonoszsága, és nincs remény. De mégis volt remény. Igaz, és Krisztus tudta ezt, mert ő úgy imádkozott a kereszten, ugye, 22. Zsoltárral, ugye, talán, most nem emlékszem pontosan, de tudta, hogy az Úr elvégzi az ő csodálatos munkáját. Emlékeztek, az Ézsaiásban mondja, hogy egy ilyen különleges munkája van az Úrnak, és ezt ő elvégzi. Szóval mi nappaliak vagyunk, éberek, felöltözve a hitnek, a szeretetnek a mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek a reménységébe. Ne hagyd, hogy ne vedd le a sisakodat, ne dobd el a reménységedet, mert akkor a gondolataid meg lesznek támadva. Akkor, tudjátok, a fejed védtelen. Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy vigye az ő egyszülött fiát az oltárra. És a zsidók 11 azt mondja, hogy ő reménység ellen is reménykedve hitte, hogy az Isten képes feltámasztani a halálból azt az egyetlen fiút, aki az ígéret gyermeke volt. És ezért ráemelte a kést. Igaz? Reménykedés ellen is hitte. Reménykedés ellen is reménykedett. Még abban a reménytelennek látszó helyzetben, amit egyébként Isten idézett elő, hitte, és reménykedett abban, hogy Istennek van megoldása. Nem véletlenül kérte, vagy engedte ezt meg. Úgyhogy van reménységünk. És aztán a 9. vers, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi jólunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Isten nem haragra rendelte az ő népét. A mennyasszony nem arra van rendelve, hogy megverjék, és utána meggyalázzák, és eldobják. Igaz? Mi a mennyasszonyok vagyunk, akiket Isten arra rendelt, hogy üdvösséget szerezzünk az Úr Jézus Krisztus által. Hogy azáltal, hogy ő a magáévá tesz bennünket, megépüljön az életünk, és megdicsőültek legyünk ő vele együtt. Igaz? Lehet, hogy ma úgy néz ki, úgy tűnik sokszor a gyülekezet, az egy viharvert, megtépázott, dicstelen mennyasszony. Vannak hívők, akik így gondolkoznak az egyházról, meg a gyülekezetről, hogy tudod, hogy a kereszténység, hát az, tudod, oké, más vallások se tökéletesek, de a kereszténység is csak annyi kárt okozott meg, annyi, és én úgy gondolom, hogy Isten nem így látja a mennyasszonyt. Ő tökéletesnek látja a mennyasszonyt, és nem fogja ítélettel sújtani a mennyasszonyt. És ezért hiszünk abban, ugye, hogy mielőtt a nagy nyomorúság eljön a földre, Isten elviszi. Isten elviszi, mert a haragja az arra a rendszerre fog kitöltetni, amelyik ő ellene megy. Tudjátok, hogy mielőtt egy ország hadba lép egy másikkal, akkor kivonják a követeket, a nagy követeket, igaz? Nem hagyja ott a követeit a megtámadott országban, az az ország, amelyik megtámadja őt, hanem kivonja a követeket, és utána jönnek a támadások. Ugyanígy Isten először a mennyasszonyt elviszi, és utána megítéli azt a világrendszert, amelyik Krisztus ellen ment, amikor ő itt volt a Földön. Ugyanaz a rendszer, amelyik Krisztus ellen ment. Ezt hívják Antikrisztusnak. Igaz? És az ő rendszere fog kiteljesedni azzal, hogy Isten elviszi innen az övéit. Az fog kiteljesedni, és az lesz megítélve. Ott lesz a szülés. Ott megy végbe, gyorsan az Isten ítélete ezen a rendszeren. Azért, hogy utána Krisztus uralma örökre megalapozódhasson. Az már annak a része lesz. Igaz? Mert amikor ő visszajön dicsőségben, akkor mi ő vele leszünk, és utána egy 1000 éven keresztül uralkodunk vele, és utána örökkön örökké fog uralkodni az Úr. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy nem a haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Szóval vigasztaljátok ezért egymást, és építse egyik a másikat, ahogy ezt cselekszitek is. Ez rátok is igaz. Igaz? Ezt tesszük. Ő benne örvendezünk, és vigasztaljuk egymást azzal, hogy hamar visszajön. És minket magához vesz. Kérünk továbbá titeket, atyámfia, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. És én csak szeretném nektek így személyesen mondani, hogy szerintem a pásztor Csabának az ajándéka ebben a gyülekezetben egy nagyon, nagyon áldott. És tudom, hogy ti is őt bátorítjátok ebben, és én annyira hálás vagyok, hogy része lehetek ennek, és láthatom ezt. És csak tegyétek. Tudjátok, nekünk az a jó, hogyha a prédikátorainkat, meg a szolgálóinkat bátorítjuk. Mert ők utána felbátorodnak, és ők is minket fognak bátorítani. És ez egy ilyen dinamika, igaz? Oda-vissza megy ez a dolog. De ahogy mondtam az elején, hogyha nincs hitnek a teljessége a közösségben, hanem bizalmatlanság van, vagy negatív kritika, vagy akár csak egy kicsit ilyen undor, vagy hasonlók, ezek a dolgok, ezek megmérgezik a közösséget, és nem lesz öröme annak, aki szolgál emiatt. Igaz? Viszont amikor bátorítás van, meg pozitív megnyilvánulások egymás felé, akkor öröm szolgálni. Öröm szolgálni. És ha a pásztor Csaba örömmel szolgál, akkor az nekünk jó. Nem? Az nekünk jó. Mi épülünk belőle, hogy ő örül, és hogy ő neki van egy jó napja az Úrral, amikor prédikál. És ebből mi épülünk leginkább. Úgyhogy szeretnélek bátorítani titeket erre, mint ahogy teszitek is ti ezt. Csak bátorítsuk őt, csak halmozzuk el imákkal és bátorításokkal, mert szerintem egy nagyon nagyszerű szolgája Istennek. Más nagyszerű szolgákkal együtt, nyilván. Mert ő se egyedül szolgál ebben a gyülekezetben sem. Sokan szolgálnak itt. És hála Istennek, értük. Nem fogok neveket mondani, mert ti jobban tudjátok, mint én egyébként. Igaz? A megkülönböztetett szeretet. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívőeket, és gyámolítsátok az erőtleneket, türelmeset legyetek mindenki iránt. Vannak ilyenek, akik rendetlenek vagy félelmes szívűek? Időről időre mindannyian olyanok vagyunk, nem? Rendetlen is tudok lenni, meg félelmes szívű is vagyok. Sokszor az erőtlenek. De milyen áldás, mikor van egy testvér, aki azt mondja, hogy Józsi, imádkozom érted. Józsi, te jó, hogy itt vagy. Legyen áldás az életeden. Mit tudok segíteni? És nem kell nagy dolgokra gondolni, igaz? De milyen jók ezek, tényleg. És a gyámolítás, ha látsz gyengeséget, lehet, hogy, sőt, biztos, hogy Isten nem azért nyitja ki a szemedet, hogy arra a gyengeségre, hogy kritizálni kezdjél, hanem azért, hogy tudjál segíteni. Lehet, hogy te leszel az, aki segíteni fog tudni. Ja, de biztos vagyok benne, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Vigyázzatok arra, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Nekem annyira tetszett, hogy Pásztor Csaba tegnap volt egy ilyen házaspári alkalom, házas randi, és azt csinálta velünk, hogy mondjál mi az, ami öt dolog, amiért hálás vagy a házastársadban. Öt dolog, amiért hálás vagy. Nem volt olyan rossz, hogy mondjál öt dolgot, amit muszáj megváltoztatnia. például. Nem volt ilyen lista. Vagy olyan lista, hogy mi az, ami nagyon megbántott téged. 5 dolgot írjál le. Hanem 5 dolog, amiért ő áldás. Hát a számodra. És ez egy jó atmoszféra, ez egy jó környezet, amiben tudsz növekedni, amiben van lehetőség növekedni. És még hogyha rosszat is tapasztalunk meg, Istenben van tekintélyünk arra, hogy ne fizessünk a rosszért rosszal. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. És ez tényleg ez a hálaadás szellem, és erről sokat beszélgettünk így házi csoportban is. A Szent Szellem a hálaadás szelleme. Nem tudsz máshogy hálát adni, csak a Szent Szellem által. A hálás szív az Istentől van. És lehet, hogy valaki nem is tudja ezt, de hogyha tud hálás lenni, közel van Istenhez. Közel van Istenhez. És amikor meg nem vagyunk hálásak, ugye az meg elég egyértelműen nem a Szent Szellemtől van. Ez csak ilyen egyszerű. Úgyhogy azt mondja a Pál, hogy mindenben adjatok hálát. Mert ez Isten akarata. Akarod tudni, hogy mi az Isten akarata? Adj hálát mindenért. Meg mindig. Ne oltsátok meg a Szent Szellemet. A profétálást nevesd meg. Ez a prédikálás. Vannak olyan gyülekezetek, ahol nagyobbra értékelik azt, hogy diszkót csináljanak, mint azt, hogy valaki a Bibliából felolvasson, mint most én. Mert az izgalmasabbnak tűnik. Meg a fiatalokat jobban megragadja. Igen, csak a fő célunk az nem az, hogy megragadjuk őket, hanem az, hogy az igazságot megtudják, nem? Meg, hogy abban épüljenek föl. Nevesd meg a prédikálást. Ti nem vetitek meg, nem azért mondom, a Pál mondja ezt, ugye, a tesszalonikaiaknak. Lehet olyan nemzedék, vagy lehet olyan közösség, ahol elkezdenek megszokottá válni azzal, hogy valaki prédikál. És azt mondják, hogy jaj, mi ezt már tudjuk, ezt mi már hallottuk 500 000-szer, valami izgalmasabbat mondjál, valami olyan olyat mondjál nekem, amitől így feláll a szőr a hátamon, vagy valami nagyon új és nagyon érdekes. És ezek a legveszélyesebbek egyébként, mert sokszor amiatt, mert annyira újat akarnak mondani, tényleg valami tévtanítást fognak mondani, vagy azt mondják, hogy oké, letesszük a Bibliát, és ahogy mondom, táncoljunk a gyülekezetben, meg egyebeket csináljunk, és nem a... Tehát most ne gondoljatok, hogy én valakiről határozottan itt beszélek, de vannak ilyen vonulatok, ilyen lehetőségek. Hogy a Biblia az egyre inkább lekerül a központi, nem tudom, arról, ami fontos, és lesz valami más helyette fontos. Pedig ez az egyetlen tiszta forrás. Igaz, ahogy mondtuk, ez az egyetlen, ami tényleg Istentől van, és tényleg meg tud engem tisztítani. Ami tényleg nem embertől jön. És a Szent Szellem megoltása, az megint hasonló. Igaz, hogy nincs hittel teljes kommunikáció, nincs hálaadás, nincs egymás bátorítása, az a Szent Szellemet megoltja. És utána nem tud Isten szabadítani abban a közösségben, mert nem adnak neki teret. Nem tud elérni embereket, mert eleve meg se szólalnak az ő nevében. A Szent Szellem, hogyha megoltják, ő visszavonul, ő gentleman, igaz? Isten gentleman, Isten nem töri rád az ajtót, és nem fog egy közösségbe betörni erővel, ahol elfordulnak tőle. Emlékeztek, hogy az Úr Jézusról azt mondja, hogy Názáretben nem tudott csodákat tenni. Mert úgy viszonyultak hozzá, hogy kevés csodát tett ott. Mert azt mondták, hogy ja, igen, hát ezt ismerjük, ez az Ácsnak a fia. Tudjuk, hogy ki ez, hát itt vannak a tesói is, mind ismerjük őket. Tudjuk mi, hogy ki ez a Jézus. És bekategorizálták őt az ő saját gondolataik szerint. Igen, 168 centi magas, nem tudom, barna haja van, meg nem tudom, zöld szeme, vagy nem tudom mi. Tudod, és igen, ez Jézus, igen, ismerjük őt. Nem tud nekünk újat mondani. Hagyjuk. De Pál azt mondja, hogy ne oltsátok meg a Szent Szellemet, és ne vessétek meg a profétálást. Próbáljátok meg mindent, és ami jó, azt tartsátok meg. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. És ez is egy érdekes. A gonosznak a látszatától is. Ez nem farizeusi dolog? Nem. A gonosznak a látszatától is. Nem azért, hogy én magamat emeljem fel ezáltal, hogy én tisztább vagyok, mint te, meg én jobb vagyok, mint te. Nem azért őrizkedek a gonosztól, hanem azért, mert ismerem annak a hatását. Tudom, hogy mi az, amit létrehozhat. Ezért nem akarunk pletykálni egymásról, igaz? Vagy nem akarunk olyan dolgokkal közösségben lenni, amikről már egyszer megláttuk, hogy rombolóak a világban. Ja, mindjárt befejezem itt most már. De azt mondja a Pál végül, hogy a békességnek az Istene pedig maga szenteljen meg titeket mindenestől, a ti egész valótok, mind a lelketek, mind a testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. És úgy beszél a hívőkről korábban, hogy olyanok vagyunk, mint az edények. Egy edényben, amiben drágaság van, amit drágaságot öntöttek bele. Az én testem az egy edény, amit tisztán akarok megőrizni azért, hogy az a kincs, amit beletöltöttek, az megmaradjon benne. És Pál erre bátorítja ezt a gyülekezetet, hogy őrizzék meg magukat így tisztaságban, azért, hogy a kincs, ami rájuk lett bízva, az nyilvánvalóvá tudjon lenni. Szentelje meg őket a békességnek az Istene, és őriztessen meg az Úr Jézus eljövetelére. Hogyan tudjuk őt méltóképpen várni? Úgyhogy ha tisztán tartjuk az edényünket. Melyik menyasszonya az, amelyik, nem tudom, mielőtt a menyegzője lenne, még gyorsan megfürdik a sárba. Még egy utolsó dagonyázik, nem? És utána úgy megy a menyegzőre, nem? Teljesen abszurd, igaz? Megmosakszik, megtisztálkodik, felékesíti magát. És emlékeztek, valahol mondja az írás, hogy a szentek jó cselekedetei, azok a fehér ruha, a fehér vászon ruha rajta, mint a mennyasszonyon. A te szeretetednek a megnyilvánulása, az, hogy a te edényedet megfelelőképpen használod a világban, ez a te mennyegzői ruhád. Ez az, amivel te tudsz kedveskedni a vőlegénynek, amivel az ő tekintetét magadra vonod, amiben ő gyönyörködik, amikor ő megjelenik. És így van, hogy annyira nagyszerű látni az életetekben ezt egyébként. Azokat a dolgokat, amiket Isten munkál ki az életedbe, és van egy bizonyság. Én annyira örültem tegnap, mert megosztották a srácok, hogy így Isten felkavarta őket, felbuzdította, hogy menjenek az utcára, és csak beszéljenek Krisztusról az embereknek. És engem annyira megáldott ezt, hogy ez nem embertől jön. Tehát ilyen nem embertől jön, hogy menjünk ki az utcára, és az Úr Jézusról beszéljünk az emberekkel, és mindegy, hogy mit fognak reagálni, csak mondjuk el nekik, hogy Isten szereti őket. Tudjátok, ez Istentől van, és ez a szenteknek a tiszta ruhája, a cselekedetek, a fény fegyverzete ebben a világban. És van ez a kép a fejemben, tényleg tudjátok, hogy Isten hadseregként használ bennünket ebben a világban. És van egy egyenruhám. Van egy egyenruhám. A szeretet mellvasa, a reménységnek a milyen volt? Nem tudom már milyen. A reménység sisakja, és a hitnek a pajra, a hit és a szeretet mellvasa. És ez egy szép egyenruha. Nekem ennél jobb nem kell ebben a világban. Tudod, hogy Isten szeretetét öltözöm magamra, és az ő belé vetett hitemet és bizalmamat. Egy fényes fegyverzeted van. Azzal menetelsz a világban. És dicsekszünk benne. És megyünk előre, és masírozunk a hitben. Masírozunk a hitben. És Isten ellenségei pedig elszélednek. Mert ezeket nem lehet legyőzni, ezeket a fegyvereket. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy hű az, aki elhívott titeket, 21. vers, és meg is cselekszi azt. Ő elhívott arra, hogy mi ő vele legyünk örökre, hogy megtisztított bennünket, hogy legyenek tiszta cselekedeteink, és ő lesz az, aki ezt megcselekszi. Atyám, fiai, imádkozatok értünk, köszöntsétek az összes atyafiat szent csókolással, és kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel ez a levél minden szent atyafi előtt. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Úgyhogy Pál azt mondta, hogy muszáj, hogy ezt a levelet elolvassák. Muszáj, hogy elolvassák. Úgyhogy ezért olvastam el nektek. Én komolyan vettem. Azt mondta, hogy kényszerítlek rá titeket. Tényleg, mindenki olvassa el ott. És a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszöntsétek az atyafiakat szent csókolással. Bensőség és közösség. Nem arról van szó, ugye, hogy mint a Brezsnyev, meg a nem tudom kik, hanem van egy tisztasága a közösségünknek, amiben nagyra értékeljük egymást, amiben drágának tartjuk egymást. Ugye a csókolás az arról szól, és lehet, hogy ezt fizikailag is gyakorolták, de igazából ez erről beszél, hogy csak drágának tartjuk egymást a hitben. Úgyhogy üdvözlet Pál apostoltól nektek, az Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen velünk. Tényleg ezt kívánom így erre a hétre is, ami előttünk van. Bátorítsátok egymást az összejöveteleken, amik történnek közöttünk, legyenek tényleg ezek drágák a számunkra, és remélem, hogy bátorított benneteket, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, neked azt, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy eljöttél egy ellenséges környezetbe, azért, mert annyira szerettél bennünket, hogy odaadtad magad értünk, azért, hogy megnyerje bennünket a te szereteted által. És köszönjük neked, hogy kifizetted az árat értünk a kereszten. Köszönjük, hogy ma bárki, aki vágyik erre, az elveheti az örök életet, a veled való közösséget ingyen, Uram. Köszönjük neked az evangéliumot, ezt a jó hírt, amit hallhattunk. És köszönjük neked ennek a levélnek a bátorítását, Pál apostolt. Köszönjük neked azt, ami előttünk van, ami a legközelebbi, tényleg ilyen nagy eseménye a gyülekezetnek, az, hogy te elviszel bennünket magadhoz. És köszönjük neked azt, hogy addig is, amíg ez meg nem történik, te adtál nekünk fegyverzetet, és te adtál nekünk feladatot, igazából annyit, hogy öltözködjünk, hogy szépítkezzünk, amíg te megjelensz, Uram, és csak vágyunk utánad. Kérünk, hogy te szabadíts meg bennünket olyan dolgoktól, amik tényleg csak bemocskolnak minket, vagy így elveszik az erőt az életünkből, amik a te szabadításodat eltakarják előlünk, amik a te értékedet kisebbítik le a szemünkben. Kérünk, hogy te add nekünk a hitnek a teljességét, áld meg a közösségünket, hogy tudjuk egymást építeni és buzdítani, Uram, amíg te vissza nem jössz, hogy tudjuk tükrözni egymás felé azt, hogy te mit gondolsz rólunk, Uram, és tudjuk így szolgálni tényleg a gyengéknek, az elesetteknek, Uram, amilyenek mi is vagyunk sokszor. Tehát csak hálásak vagyunk neked, és imádunk téged, és várjuk azt a napot, Uram, amikor te megjelensz, értünk. Halleluja. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket.
Mennyasszonynak a dala. Csak hagyj fönn, kérlek, lehet, hogy csak ezt az utolsó verszakot. Ez a mennyasszonynak a dala, aki megvallja, hogy nincs más olyan vőlegény, nincs más férfi, nincs olyan férfi más, mint ő. Nincs nincs még egy olyan vőlegény, aki vérével jegyzette minket. És ez a mennyasszonynak a dala, aki megvallja, hogy az egyetlen férfi az életemben, az egyetlen férfi az életemben, az egyetlen férfi az életemben. Nincs más olyan név. És tehát erre vagyunk elhívva, hogy amíg meg nem látjuk őt szemtől szemben, ez a várakozás, ez a megvallás, hogy hallottuk az üzenetben, de a hittel, reménnyel, szeretettel teljes várakozás, öröm, amikor növekszik a mennyasszony, öröm, öröm, ahogy ékesíti magát a mennyasszony, ahogy tisztán tartja magát, ahogy hallottad, ahogy fehéríti azt a ruhát, a szenteknek a jó és igaz cselekedetei. Fehér ruha, gyönyörű ez a mennyasszony, gyönyörű, fel van ékesítve ma este, mert ez a megvallása a szívében, hogy várja a vőlegényét, és nem mártózik meg a mocsokban, hanem vigyáz, 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 hogy méltó legyen, méltó. És jön a nagy találkozás a felhőben, jön a nagy találkozás a vőlegénnyel, a szerelmesével, és ez a románc, ez be fog teljesedni. A gyűrűt az ujjunkra fogja húzni, és azt mondja, hogy holtomiglan és holtodiglan. És ott leszel a jobban, a királyi trónon. Wow! Nincsennél több. A teremtett lénynek nincsennél több. És ez megvan neked, és megvan nekem. Kiváltságosak vagyunk. Wow, köszönjük. És várjuk, és várjuk, és várjuk. Úgyhogy köszönjük, Pásztor Józsi, hogy tolmácsoltad Istennek ezt a drága üzenetét felénk. Ez az atyának a gondolata a fiának és az ő mennyasszonyának. Az atya várja ezt a mennyegzőt, az atya várja ezt az esküvőt. Minden apa szívének a csücske a fiának az esküvője. Igen, igen, a szívének a csücske. Nagy buli lesz. Azt mondja az apa, hogy levágom a hízott tulkot. Hé, félre van rakva. A zenészek ott hangolnak. Halljátok, halljátok, ott hangolnak a zenészek. A lakoma föl van terítve. Wow. És ott fogjuk együtt ropni a mennyegzői táncot, ami vőlegényünkkel. Wow, de jó, köszönjük, Urunk, köszönjük. Nem vagyunk még elbocsájtva, gyertek közösségre. Isten itt jár közöttünk, tényleg. Itt van közöttünk, és még hallgathatunk rá. Ő még szólni fog. Ha szíved ott marad, a szellemed ott marad a mennyben, Isten tovább folytatja az üzenetét. Tovább folytatja, tovább beszél hozzád. Lehet, hogy most fog valamit a szívedre szólni az üzenet, tehát használva. Vagy úgy, hogy megosztod valakivel, amit hallottál, és akkor fog betalálni az a gondolat. Nem tudhatjuk, hogy Isten miképpen használ minket. De csak rendelkezésre állunk. A közösségünkkel, a büfével, a megvallásunkkal. Tényleg. És ne felejtsétek el a jövő heti szombati farsangot. Készüljetek, készüljetek erre is. És gyertek el, hogy ezt az öröm, ez hagyd legyen nyilvánvaló között, minél többször, minél többször. Úgyhogy köszönjük, atyánk, ezt az üzenetet, köszönjük ezeket a gondolatokat, megáldottál minket, és szeretnénk mélyen elrejteni a szívünkbe, tényleg. Mélyen a szívünkbe rejteni, és emlékezzünk erre, emlékezzünk, hogy várjuk az ő visszajövetelét. Amen.